I'm supposed to be born. I don't think I'm ready to walk through that door just yet. To be one more voice in the human choir rising.
Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
Jó napot kívánok, ez itt a délut, illetve a Demokrácia Most című műsorunk a Civil Rádióban. A házigazdák szokásos módon Sajn Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk, és ma estére hívtunk vendéget, Bardóczi Sándort, Budapest főépítészét. Főtájépítészét, bocsánat, igen, köszönöm a pontosítást, úgy látszik itt hirtelen elakadtam. Több oka is van, hogy most beszéljünk. Van egy közvetlen kiváltó, nyilván nem tudjuk elkerülni, hogy a rákos rendező körüli területről ne legyen szó, de azért egy picit távolabbról jó lenne indulnunk. Azt nem tudom, nem nagyon olvastam ezzel kapcsolatban, interjúba se róla, de hogy te tulajdonképpen gyerekkorod óta tájépítésznek készültél, vagy hogy sodródtál, vagy hogy kerültél ide egy ilyen foglalkozásba?
Hát gyerekkorom óta biztos, hogy nem készültem annak, azt se tudtam, mi az.
Pestvárosi vagy vidéki?
Én Hajdú-Bihar megyei vagyok.
Aha, tehát mondjuk azért a falusi életet azt ismerhetted már.
Igen, és hát olyan szakirányt kerestem, ahol a biológia, a matematika és a rajz az felvételi tárgy, és hát ez azok közé tartozott. Ennyire prózai okai vannak.
Ha csak köthetjük most már rákos rendezőhöz, de még mindig maradva így a múltadban, hogy még mielőtt a fővárosnál kezdtél dolgozni, ugye voltál szakújságíró, de akár visszamehetünk oda is, hogy hallgató vagy az egyetemen, hogy mikor hallottál először rákos rendezőről, hogy ez így van, és ez ebből egyszer majd akár lehet valami, vagy vissza tudsz emlékezni egy olyan tanulmányra, vagy valamire, ami először így ráébresztett téged erre a dologra?
Hát amikor az Urbanitás Kft-be kezdtem el dolgozni, és ilyen településtervezési vonalon csináltam a tájépítészetet, tehát ilyen településtervezési léptékben dolgoztam településrendezési terveknek a szakági munkarészein. Akkor egyszer volt egy olyan munkánk, ami nem rákos rendezőről, hanem a fölötte lévő István telekről szólt.
Ez a Rákospalota területén van, ha jól emlékszem, részben.
Igen, kicsit alatta, tehát hogy így a körvasútsor, tehát ahogy véget ér a rákos rendező és a vasúttörténeti park, és utána van a körvasútsor, az a fölött lévő MÁV üzemi terület, aminek a rendezési tervé nyertük meg a céggel, és akkor ott hát ilyen harmadik világbeli viszonyok között helyszíneltünk. És igazából akkor döbbentem rá, hogy itt igazából van a városban egy olyan hatalmas nagy vasúti zárvány, ami miatt Zugló meg a 13. kerület nem tud összenőni, és ez mennyire feszíti ezt a város szerkezetet, ez volt az első. Utána pedig, amikor tehát a város fejlesztési koncepciók készültek, és úgy ilyen szakmai érdeklődéssel néztem, hogy mi történik. Már akkor egy olyan 10-15 évvel ezelőtt a rákos rendezőt úgy jelölte az urbanisztikai szakma Budapesten, mint egy olyan távlati alközpontját a városnak, ami ezt a borzasztó ilyen belvárosi sűrűséget tudná azzal oldani, hogy annak az átalakulásával lehetne az átmeneti zónának a rozsda területeit fölértékelni, kicsit ezt a rengeteg intézményt, munkahelyet, ami a belváros összpontosul, szétteríteni a város más pontjain.
Ez mekkora terület mondjuk a Városligethez képest?
Hát ez a 85 hektárnyi Rákos rendező, ez nagyjából a Városliget méretű.
Uh-huh. Szerintem, amit a legtöbbet lehet olvasni róla mondjuk, vagy legalábbis ami az én fejemben megmaradt, az mindig az a mondat, hogy ez mekkora lehetőség a városnak. Hogy te ezt hogy látod? Szerinted mire lehetőség ez most?
Hát ugye ez tulajdonképpen az egyik legnagyobb olyan használaton kívüli zárvány területe Budapestnek, ami nagyon közel van a belvároshoz, borzasztó jók a közlekedési kapcsolatai, tehát mondjuk innen 8 perc vonatút a nyugati, vagy mondjuk a szomszédságában lévő M3-as bevezető szakaszról
Néhány kilométer
a belváros, vagy teszem azt mondjuk, hogyha ezt a Szegedi úti meg nem épült csomó pontot nézem, de mégiscsak az Ugló irányában, vagy pedig a 13. kerület Béketér irányában, hogyha ez a kapcsolat, tehát mondjuk ez a Szegedi úti felüljáró megszületne, akkor tulajdonképpen jobbra-balra is az Ugló városközpont, illetve a 13. kerületi városközpont is pár percnyire van. Illetve hát ennek a déli részén végződik jelenleg a Kisföld alatti mexikói útnál, nem olyan messze, és az eredeti, vagyis hát a nagyon régóta tervezik azt, hogy hát ez a Szegedi útig kimenne ez a Kisföld alatti, és ennek a meghosszabbítási terveiből meg az szerepel, hogy egészen a Rákos rendező érintésével a vasúttörténeti parkig elmenne. Úgyhogy ez közlekedési szempontból egy jól föltárható terület, ami nagyon közel van a belvároshoz, nem használt, és hogyha ez átépülne ilyen lakó, vegyesen intézményi lakó funkcióvá, akkor egy olyan városrészé tudna válni, amitől Budapest azt kapná, hogy kevesebben költöznének ki az agglomerációba, mert hogy egyrészt lakhatási válság van, másrészt meg nagyon kevés lakás van a piacon, és hát hogyha nincsen választék, akkor az emberek azok kijebb mennek, ezzel pedig a városnak a problémáit nem megoldják, hanem még jobban fokozzák, hiszen az ingázásnak a kényszere az még nagyobb lesz.
A közelmúltban laikusként legalábbis elég váratlanul jött, hogy ez egy sikeres fővárosi küzdelem, amiben a kormány lemond erről a helyzetről, és valamilyen látszólagos, vagy talán tényleges átengedése van ennek a dolognak, de ez korábban, ezt a néhány hetet, vagy egy-két hónapot leszámítva, volt már ilyen folyamatos napirenden a ti munkátokban, fővárosi önkormányzatnál, vagy a szakmai csoportotokban, vagy ez most hirtelen vett egy nagy fordulatot?
Két évvel ezelőtt a várostervező cégünk, a BFVT készített egy tanulmánytervet a Rákos rendezőnek a lehetséges hasznosításáról, ahol sorra vették, hogy nagyjából milyen funkciókat kéne tartalmazni egy ilyen városrésznek, milyen beépítési sűrűséggel működhetne ez, még milyen közlekedési, illetve közparki funkciókat kellene itt egy 15 perces városhoz létrejönnie. Nyilván ezek a tervek, ezek ilyen előtanulmányként szerepeltek, és
hát igen, nem volt realitása még akkor, hogy
közvetlen realitása nem volt, igazából a tanulmányterv avval az igényel készült, hogy ugye mégiscsak a fővárosnak, illetve a kerületeknek a kezében van a szabályozásnak, az építés szabályozásnak az eszközkészlete, a településrendezési terv, és ehhez, hogyha ilyen tanulmányok születnek, akkor tulajdonképpen a szabályozók el tudják képzelni, hogy milyen reális szabályokat tudnak ezekre a területekre lefektetni. És hát ugye mellette az folyamatosan, amíg létezett a Budapesti Fejlesztési Központ, ugye ez a Budapest és agglomerációja államtitkárságnak egy fiók intézményeként, napirenden volt folyamatosan, hogy a Szegedi úti csomópontnak a megépítése, ami a 3-as villamost Zugló és a 13. kerület között összekötötte volna ezen a csomóponton, illetve biztosított volna egy olyan közúti kapcsolatot az M3-as bevezetőről, ami, hogyha megépül, akkor tulajdonképpen a Városligetből ki lehet szedni a autópálya bevezető forgalmat. És ugye ezeknek a tervezése is zajlott, illetve ezek mellett a Mexikói út melletti Kacsó-Pongrác környéki nagy P plusz R épületnek a tervezése is zajlott a BFK-nál, amit nyilván folyamatosan véleményezett a főváros is, és itt ilyen szakmai szinten volt egy együttműködés ebben, hogy ezek a tervek készüljenek, begyűjtötték a szakmai véleményeket, stb.
És amikor közelségbe került ez a dolog, vagy aztán meg is történt tulajdonképpen elég hirtelen egy pár nap, legalábbis úgy tűnik, mintha egy pár nap alatt történt volna egy hirtelen váltás, ez okozott-e ott bent ebben a szakmai műhelyben, amiben dolgozol, valami hirtelen vagy radikális változást? Tehát, hogy lett-e egy válságstáb, vagy elkezdődött egy felgyorsított folyamat? Hogy képzeljük el, hogy mi történt, vagy mintha mi sem történt volna? Azért az kevéssé, gondolom, úgy ment tovább a dolog az előző napokhoz képest.
Hát igazából az van, hogy ezzel a hírrel, ami ugye még mindig ott tartunk,
még nem egy lezárult hír, hogy fél hír,
hogy még nem volt esélye kifizetni a BKM-nek ezt az első részletet, tehát innentől kezdve még ez mindig feltételes mód, hogy a főváros tulajdonába kerül-e ez a terület, de nyilván, hogyha a tulajdonába kerül, akkor attól a pillanattól kezdve a főváros tulajdonosként egészen más klubba kerül azzal, meg egészen más perspektívái nyílnak meg azzal kapcsolatban, hogy mekkora hatással lehet arra, hogy mi történik ezen a területen. Tehát amíg az volt, hogy egy szaudi olajmilliárdos felhőkarcolókat épít a Lárpullár, ami hát nyilván Európa legmagasabb épülete is benne kell legyen, tehát hogy egy ilyen világtól elrugaszkodott valami, ami persze nyilván sokaknak a fantáziáját izgatja, de várostervezési szempontból ezek blödségek. Tehát, hogy ugye egy borzasztóan sűrű városrész az ott kezdődik, hogy ezt ki kell szolgálni, akár közlekedésben, akár közmű infrastruktúrában, mindenben, és mondjuk egy 500 méter magas épülettömeget, meg hozzá kapcsolódó hasonlóan magas épületeket, és ez egy ekkora sűrűséget, az a közműhálózat, ami ott rendelkezésre áll, az az úthálózat, ami ott rendelkezésre áll, nyilván nem tud kiszolgálni, az egy akut gócpontja lett volna, és akkor igazából a most is telített M3-as autópálya bevezető egy idő után attól lett volna telített, hogy mondjuk Rolls-Royce fantomok foglalják el a helyet a szegény agglomerációs ingázók elől, úgyhogy...
Még mesélj légy egy kicsit erről a koncepciót, erről, amit két éve készített a főváros, vagy hát annak a tervező intézete, hogy most ugyan nagyon sok látványterv hirtelen elkezdett keringeni az interneten, de hogy egy kicsit így mesélj nekünk, hogy mit látnánk, hogyha az megépülne most hirtelen, vagy az ott lenne.
Tehát egyrészt ez a terv, ez deklarálta azt, hogy van a Rákos patak, ami keresztül megy ezen a területen, és ugye itt egy alagútban megy, borzasztó sok sín alatt, egy csatornában, és valójában, hogyha ezek már nem sínek lesznek, vagy csak középen marad néhány pár sín, akkor az összes többi Rákos patak részt azt újra a felszínre lehet hozni.
Tehát kibontódna.
Így van, illetve ugye elegendő a tér ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy tóvá ki lehet, egy záportározóvá ki lehet ezt szélesíteni, tehát mondjuk egy Rákospatak táplálta tavat el tudunk itt ezen a területen képzelni, ami egyébként alkalmas lehet arra is, hogy a környező beépítéseknek a fölös csapadékvizeit befogadja, abból lehessen öntözni, tehát hogy egy olyan korszerű vízgazdálkodást tudjunk ott megvalósítani, ami valamennyire az ökológiai irányba megy. És ugye van ez a zöld tengely, maga a Rákospatak, ami egy tengely, és lehet egy olyan elméleti tengelyről beszélni, ami mondjuk a vasút mentén első körben el tud érni a Robert Károly körútig, második körben meg akár a nyugatiig is, hogyha itt belevesszük a nyugati melletti Podmanicki út menti szintén bizonytalan sorsú területeket.
Amelyikre már volt régebben, igen, neki kezdett az félbehagyott tervezés.
Igen, de hogy tulajdonképpen ennek a keresztjében, tehát ennek a észak-déli meg a Rákospatak menti tengelynek a keresztjében lehet elképzelni egy ilyen nagyobb léptékű városi közparkot, egy olyan 25 hektár méretűt, ami nagyon jól együtt tudna működni egyébként a vasúttörténeti parkkal, amit elég sok családos ember látogat.
Tehát ezt, ha jól értem, azt mondod, hogy lényegében a nyugatitól el lehetne kezdeni két gyerekkel rollerezni vagy bringázni a például parkban, és az ember a vasúttörténeti parkig simán így zöldben el,
igen,
tudna jutni.
Igen, igen. És ugye van a Tatai út menti térsége ennek a területnek, illetve ami az M3 bevezető és a sinek között lévő, ma beépítetlen terület, ami pedig alkalmas arra, hogy lakóterületek, vagy adott esetben intézmények jelenjenek meg ott rajta. És ez tulajdonképpen ennek a sűrűsödése az a Szegedi út irányában lenne egyre
sűrűbb. Ez a 13. kerület fele, ha jól sejtem, ugye?
Hát,
nagyjából a Szegedi út, mint a...
Hát ugye van ez a, ahol az ember fölkanyarodik a M3-as bevezetőről a Zugló irányába, ez a M3 bevezető fölött átívelő híd.
Igen.
És tulajdonképpen ennek a hídnak a hosszabbítása lenne ez a, ez a Szegedi úti felüljáró, amely aztán elérne egészen tehát a Szegedi úton keresztül a Béketérig. És valójában ott az a terület, ahol egy olyan intermodális csomópont tudnak kialakulni, ahol a vasútról az ember át tud szállni a 3-as villamosra, vagy a föld alattira, vagy pedig ugye ebben a városközponti részben, ami valószínűleg itt lenne a legsűrűbb, ott találná meg azokat az üzleteket, vagy intézményeket, amik ennek a városrésznek a magját jelentenék.
A most című műsorban Bardóczi Sándor, a vendégünk, Budapest főtájépítésze, és elkezdtünk beszélni puhatolózva, de nagyon hamar a Rákos rendező és környéke ügyére kerültünk, és már azokat a lehetséges opciókat kezdtük el mondani, amelyek egy ilyen gondolkodásnak a hátterében vannak. Még egy picit nem nagyon akarnokoskodva, de mégiscsak hadd térjek vissza, hogy amikor ez a döntés a mostani helyzetbe került, ami persze még nem egy lezárt döntés, hanem hogy itt valóban igazi szansza van a fővárosnak, hogy erős érdekérvényesítő, sőt, tulajdonos legyen, hogy ez okozott-e valami hirtelen változást a ti napi munkátokba, tehát kellett-e valamiről áthelyezni a hangsúlyt és gyorsan neki kezdeni ennek a dolognak, vagy pedig ez egy kívülről elképzelt fantáziaregény, csak mert a dolog simán ment minden.
Hát ilyen gyorsan nem mennek a dolgok egy fővárosi döntéshozásban. Ugye érdeklődéssel várjuk hát egyrészt az, hogy a BKM-nek lehetősége legyen kifizetni az első részletet, és nyilván a februári közgyűlés az feltételezem, hogy valamit mondani fog a hogyan továbbról. Ugye a sajtóban már megjelentek olyan nyilatkozatok a Kisamrus főigazgató részéről, hogy a Budapesti Közművek ZRT-t bízná meg a főváros azzal, hogy készítse elő a mesterterv tervpályázatát. Ez egészen biztos, hogy egy ilyen új egységnek minimum az alapításával jár a vállalaton belül. Aki egy ilyen jó projektmenedzseri hozzáállása hozzákezd. Egyrészt ugye nagyon sok a kérdőjel azzal kapcsolatban, hogy mennyit kell az ilyen szennyezésmentesítésben megtenni, és nyilván ezek vizsgálatok nélkül nem tudnak manifesztálódni, hogy ez tulajdonképpen mekkora területet érint, mennyibe kerülhet ez az ártalmatlanítás, milyen módszerekkel lehetséges. Nyilván fel kéne mérni az egész területnek a faállományát, kellene végezni olyan vizsgálatokat, amik a területen azért van némi épületállomány és minden egyéb, ezeket fölmérni. Geodéziát kellene csinálni, alapadatokat összegyűjteni, tehát számos olyan előkészítése lehet már a tervpályázatnak is, ami azért feltételezi egy ilyen operatív menedzsmentnek a létrejöttét. Valójában, hogyha előre tekintünk ilyen 25-30 évre, ami egy ekkora területnek az átalakításához kell, akkor előbb-utóbb nem lesz elég egy egyébként is túlterhelt nagy cégen belül egy valamilyen részleg erre, hanem előbb-utóbb én szinte biztos vagyok benne, hogy a fővárosnak valamilyen menedzsment céget is kell alapítania erre, főleg akkor, hogyha szeretné, hogy tulajdonosként nagyon precíz és jó, komoly lehetősége legyen abba a beleszólásba, hogy az általa bevont külső szereplők, ingatlanfejlesztők, azok azt csinálják, amit a főváros szeretne.
Talán felmerülhet valakiben, hogy ugye mondtad, hogy 2 éve készült egy koncepcióterv, hogy az nem elég? Miért kell újra kezdeni a tervezést? Vagy például mennyire volt konszenzus így mondjuk az urbanista szakmában ezzel a koncepciótervvel kapcsolatban? Ezt szerették a szakmabeliek, vagy voltak kritikák?
Szerintem nem nagyon ismerik még a szakmán belül sem, mert ez egy ilyen tulajdonképpen a fővárosnak és a BFK-nak a párbeszédek kapcsán készültek ezek az anyagok, de ezen a két szakmai tímen nem nagyon ismeri senki. Másrészt ugye lehetnek olyan szempontok, amit ilyen külső szem jobban lát, nyilván sokkal inkább az lenne az irány, hogy egyrészt a két érintett kerület meghallgattatódjon ebben, hogy nekik egyébként milyen igényeik, szükségük van ezeknél a történeteknél. Másrészt ugye az elmúlt 2 év alatt is nagyon sok mindent változott olyan értelemben a történet, hogy nem volt ennyire dominánsan erős az, hogy lakhatási válság van, és azok a tanulmánytervek még sokkal több irodával, meg intézménnyel számoltak a területen, és itt viszont most az elmúlt időszakban, különösen azzal, hogy ilyen iszonyatos áremelkedések lettek a lakáspiacon, meg elszabadult egy csomó ilyen folyamat, ez sokkal-sokkal fontosabbá vált, és tehát, hogy biztos, hogy nagyon sok mindent át kell gondolni ez ügyben, úgyhogy ezeket az első tanulmányterveknek az megállapítása szerintem jó kiindulási pontok, de az szerintem mindenképpen részletesen átgondolandó, hogy itt mi történjen pontosan, ebben nagyon sok szereplőt be kell még vonni, és ugye a mestertervnek az is lenne a lényege, hogy egy ilyen részletesebben dolgozza ki azt, hogy mit akarunk a következő 20-30 évben ezen a területen csinálni, annyira részletesen, hogy tömszinten méretezve, megmondva, hogy ezen a területen ilyen magas épület, ilyen beépítési arányal, ennyi parkolóval, ennyi zöld
felülettel, és ilyen technikai adottságok lennének
ennyi
ebben?
Szociális bérlakással, ennyi bérlakással egyáltalán jöjjön létre, és ez kell ebben egy ilyen iteráció az ingatlan fejlesztés irányába is, hogy mikor jön ki az a matek, amikor még egy piaci szereplőt be lehet vonni ebbe a folyamatba, de mondjuk nincs egy ilyen mini Dubai típusú túlépítése a területnek, hanem ez még emberléptékű tud maradni.
Aki mondjuk követi az írásaidat a Facebookon, azt tudja, hogy te egy ilyen nagyon érdeklődő és nyitott szemmel járkáló ember vagy, és nagyon sokszor hozol külföldi példákat, hogy lám más, hogy hol csinálják, és mi miért nem csináljuk így Budapesten. Szóval egy kicsit ezzel a szemlélettel nézünk rá erre a területre, és visszatérünk ahhoz a kérdéshez, hogy mire lehetőség ez most, így történelmi léptékben, akkor így most nem feltétlenül a hivatalos álláspontod, de így a saját szakmaiságodat képviselve, így mi jut eszedbe, hogy mit lehetne itt most létrehozni, ami még nem volt Budapesten, vagy amiből hiány van Budapesten?
Hát az biztos, hogy egy olyan városrész kellene létrehozni, ami nagyon sok tekintetben mintát tud adni, és ezek a minták, ezek egyrészt a szociális területen tudnak jó minták lenni, másrészt ökológiai, vagy mondjuk így inkább ilyen klímaadaptációs területen, tehát egy csomó olyan új technikát be tudnánk hozni, tulajdonképpen egy ilyen szempontból szűz területre, ami még Magyarországon nem volt kipróbálva, de akár épületenergetikában, akár mondjuk abban, hogy hogyan kezeljük itt a csapadékokat, milyen megújuló energiaforrásokat használunk arra, hogy csökkentsük valóban a rezsit, vagy az adott esetben mondjuk milyen olyan közlekedési módokat fejlesztünk ki ezen a területen, amik mondjuk nem teszik azt szükségessé, hogy minden lakáshoz parkoló épüljön, mert egyébként borzasztóan jól ellátott ez nagyon komoly közlekedési hálózatokkal, amit lehet használni.
Potenciálisan vannak azért város képeitek a külföldi gyakorlatból, amelyek itt mintául szolgálhatnak, vagy amelyek elindulásnál segíthetnek, gondolom.
Igen, abszolút. Tehát, hogy Európa tele van ilyen rozsdamezős rehabilitációkkal, gyakorlatilag a 90-es évek eleje óta az egész európai városfejlesztés arról szól, hogy már mint így a Lajtától nyugatra, hogy mivel minden ipar gyakorlatilag elment, outsourcingolták, és Kínában van, vagy a Távol-Keleten máshol, vagy Afrikában, vagy bárhol egyéb helyeken, ezek a korábbi városi ipari területek, rozsdaterületek, teher, vasúti pályaudvarok, azok felszabadultak, és a városok egyre másra, vagy kulturális negyedeket, vagy lakónegyedeket, vagy intézményi negyedeket hoznak ezeken létre, és hát gyakorlatilag nem tudunk olyan nagy európai városról, akit ne tanulhatnánk valamit ebben a témában, mert nagyon sok ilyen városfejlesztés zajlott már le, vagy még zajlik, mert hogy ugye ezek mindenütt ilyen 25-30 éves léptékekben zajlanak ezek a folyamatok.
Van esetleg kedvenc helyed, ahova mindenkit elküldenél tanulmány útra?
Hát ugye a legközelebbi ilyen kedvenc hely az a Hauptbahnhof Bécsben, az nincs elérhetetlenül messze, és annak, hogyha az ember...
Hát ha végig megy a vonat ezeken a sineken.
Két oldalára vetődik az ember, és csak ott azokon a területeken sétál, akkor hát úgy ezt kéne csinálni kb. Nekünk is. Hát a másik ilyen kedvenc az Stockholmban a volt gázgyár területe, az engem nagyon-nagyon megfogott, mert ott tényleg olyan innovációk vannak, amit én még Rákos rendezőn sem remélek, hogy meg tud valósulni.
Nyilván mondtad, hogy hova lehet, vagy mi is kérdeztük, hogy mi hova lehetne elmenni, vagy honnan lehetne menni példát, de volt, vagy van talán erre való megkeresésetek is. Tudom, hogy van egy szakmai kör, a Budapest kör, ahol már szakemberek azt keresik, hogy mi mindennel, milyen tanácsokkal, vagy milyen előzetes jelzésekkel segíthetnétek, de vesz körül benneteket egy ilyen légkör, amelyik nagyon erősen a a segítésben, a jó dolog megoldásában.
Hát azt mondani, hogy mióta ez a hír, ez ilyen magasan van, azóta a főpolgármesterhez ilyen napi szinten ezres levelek áramlanak, hogy mit segítenének.
Aha,
tehát, hogy az, hogy ők jönnének szemetet szedni például.